Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, és mai magazinunkban egy nagyon különleges témáról fogunk beszélgetni. Beszélgető partnerem Nagycirok Lászlóné, a Fazekas Mihály Általános Iskola igazgatónője, intézményfejlesztési tanácsadó, mesterpedagógus. Nem régen Finnországban jártál, köszöntelek szeretettel, erről fogunk majd beszélgetni.
Jó napot kívánok!
Hogyan is fognak változni az oktatási intézmények, és hogyan érdemes mindezt követni? Hogyan és mi módon jutottál Finnországba, mesélj nekünk.
A Budapesti Műszaki Egyetem műszaki pedagógiai tanszékének van kapcsolata a Tamperei Egyetemmel, és ennek keretében szerveztek egy egyhetes szakmai utat 15 fő részére. Úgy kerültem ebbe a 15 fős kis csapatba, hogy az egyetem közoktatási vezetőképzés szakvizsgátadó képzésében konzulensként dolgozom.
Amikor beléptél a stúdióba, egyből kiszúrtad, hogy itt egy ülőlabdán dolgozunk. És mondtad rögtön, hogy na, ezt is láttad Finnországban. A szívem közep egyébként Finnország, nagyon sok jót hallottam az oktatási rendszerről ott, hogy nagyon kreatív, diákokat képeznek, nem terhelik, viszont nagyon hatékony, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi mindent láttál ott és hallottál.
Igen, az első benyomás az, amit az ember megpillant egy iskolába lépve, nagyon tanulóbarát és otthonos környezetet tapasztaltunk. Még otthonról bevitt, tehát lakásban megszokott bútorokkal is találkoztunk iskolákban, és nagyon tetszett nekem az egyik alsó tagozatos osztályban a tanulók nagy labdán ültek. Tudjuk ennek a keringést javító, meg a túlmozgásos gyerekek mozgásának is lehetőséget adó előnyeiről, és ahogy beléptem hozzád, akkor valóban nem tudtam szó nélkül kiállni, hogy ezt élményszerűen megéltem az oktatásban is, hogy alkalmazzák.
Arról is meséltél, hogy tulajdonképpen örvendetes dolog, intézményfejlesztési tanácsadóként ebbe belelátsz, hogy Magyarországon jelen pillanatban ugye éppen átalakítás alatt van az oktatási törvény, illetve majd a kerettantervek is. Ugyanis az, hogy látunk egy szép példát, az néha csak fájdítja a szívünket, de most talán reményünk van arra, hogy ez átfolyik Magyarországra is.
Mi 2005 óta tanulmányozzuk intenzíven a finn rendszert. Ugyanis a 2001-es PISA eredmény nyilvánosságra a hozás után fordult a világ figyelme irányukban, és 2005-től kezdődtek azok a HEFOP és TÁMO projektek, amelyek az emberi erőforrás fejlesztést szolgálják, és az oktatásra nagy hatással vannak. De én úgy érzem, hogy ez alatt a 10 év alatt elég kevés, jól működő megoldás, jó gyakorlat került át úgy a magyar oktatás ügybe, hogy az nem elszigetelt és nem szorványos. Most, amit tudok arról, hogy hogyan változik a nemzeti alaptanterv, illetve a kerettantervek, látok olyan elemeket, amelyek tartalmazzák mindazt, amelyeket korábban olvastam, illetve most tapasztalni volt módom a finn oktatásban.
Hogyha ezt lefordítjuk egyszerű szülők és diákok nyelvére. Mi várható?
Már most is van a kerettanterveknek A és B változata. Például fizikából úgy néz ez ki, hogy az A típusú tanterv azok részére szolgál, akik kevésbé elmélyülten, kevésbé a fizikának a matematikával való kapcsolatára, exakt gondolkodásra építenek, inkább élményszerű hétköznapi tudást szemléletet adó elemekből épül fel. A B tanterv pedig azoknak, akik esetleg a továbbtanulásban, vagy egyáltalán az érdeklődésük miatt kívánják ezt az utat járni. És említetted, hogy intézményfejlesztési tanácsadó vagyok, emellett tantárgygondozó is fizikából, és szembesülök azzal a helyzettel, hogy ez a kerettanterv, ez amikor egy intézménynek adaptálnia kell a saját tanulóira, lehetőségeire, szülői tanulói elvárásokra építve, egy gyakorlatban alkalmazható, a tanulás irányítását és tartalmát szabályozó anyaggá kívánják alakítani a tantervet, nem elég bátran nyúlnak ehhez hozzá. Van ez azért is, mert a kollega nem tanulta annak idején a tantervadaptációt, míg a finneknél az oktatás irányításban is tettünk látogatást, és nem csak az iskolákban. Tudom, hogy benne van a pedagógus képzés tananyagában az, hogy hogyan adaptálunk egy tantervet, hogyan varázsoljuk azt olyanná, amelyre érdeklődés van, fogadókészség és megfelelő felkészültség.
Életfontosságú mindez, hiszen el fogjuk veszteni a tanulókat ma, amikor pillanatok alatt a kis okostelefonjukon hihetetlen érdekes dolgokkal találkoznak, ha megmaradunk a kvázi unalmas és lexikális anyag átadásánál, biztos, hogy elveszítjük a tanulókat, de tudom, hogy sok iskolában nálatok is erre nagyon sok jó példa van. Projekt kapcsán ezt éppen meg is éltétek, erről fogunk hamarosan mesélni, hallgatóink maradjanak velünk.
Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést Nagy Cirok Lászlónéval, a Fazekas Mihály általános iskola igazgatónőjével, aki egyben intézményfejlesztési tanácsadó. Finnországban járt nem régiben, és nagyon sok tapasztalatot gyűjtött, és nagy örömünkre éppen arról meséltél, hogy ez a magyar oktatásba, a NAT-ba, illetve a kerettantervekbe is át fog folyni. Nálatok volt is erre példa nem is olyan régen a projektoktatásra. Miről szól ez? Hogyan akarjuk mi tanítani, hogy jó legyen?
Igen, az előző részben a tartalomváltozás, illetve annak a tanulókhoz igazítása volt a témánk. Valóban lépjünk tovább a módszerekre. Az alkalmazott módszereket, amiket most volt módom Finnországban is megfigyelni, mi magunk, illetve nagyon sok magyar iskola alkalmazza már, de még vannak, ahol ez nincs benne a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. Rákérdeztél imént az IKT eszközök többek között az okostelefonok alkalmazására. Nálunk jó részt tiltjuk, mert nem bízunk abban, hogy valóban arra használja a tanuló, amire az az oktatásban szükséges lenne. A finneknél alig láttam olyan órát, hogy ne használnák, ha más nem, akkor szavazni, teszt válaszokat beírni, elküldeni, nagyon segíti a munkát. Egyébként mi is elég gyakran élünk azzal, hogy a tanuló nem csak az internet elérése használja, hanem most egyik projektünk keretében nagyon sok felvételt kellett készíteni, és fantasztikusan alkalmazzák a gyerekek, képesek arra, hogy a mikroszkópon látottakat képesek felvételen, még videófelvételen is rögzíteni, majd ezt a prezentációjukba beilleszteni és bemutatni.
Selfie baktériummal?
Ez éppen a halasi rekultivációs tó vizéből vett mintában talált víziból, ha belső szerveinek megfigyelése volt működés közben.
Arról is meséltél, hogy tulajdonképpen a finneket tanítják életvezetésre, és tehát találkoztál egy különleges órával beépítve a tantervbe. Mi ez?
Pontosabban mondva nem is órával, hanem szemlélettel. Ugyanis mi is azokat a kompetencia területeket használjuk, hiszen azért az Unióban hasonlóan gondolkodunk, és hasonló alapokra helyeztük az oktatásunkat. Azonban a már megismert tanulói kompetencia területek között meglepve tapasztaltam, amit ők már elneveztek, úgy nevezik, hogy well-being, magyarra fordítva a jóllét. Tehát én ezt úgy fordítom le, ami a magyar szóhasználatban már alkalmazott, hogy életvezetési ismeretek, de ő ezt egy teljes szemléletnek tekinti a finn oktatás ügy, hogy tanuljuk meg értelmesen, hasznosan és lehetőleg jól élvezhetően is élni. Ez nagyon tetszett nekünk.
Hogyan építik ezt ők be az oktatásukba? Tehát vannak ilyen órák, vagy a tantárgyak keretében fejlesztik ezt a kompetenciát, képességet?
Én azt tapasztalom, hogy amellett, hogy a tanórákban vannak olyan modulok, ahol beszélgetnek hasonló témákhoz, mint ahogy mi is igyekszünk az erkölcstan vagy hit és erkölcstan órákon beszélgetni a gyerekekkel ilyesmiről, én egy sokkal hitelesebb módot tapasztaltam arra, hogy ezen a területen fejlődjenek a gyerekek. A tanár személy hozzáállása. Olyan hihetetlen empátiával, türelemmel, megértéssel fordultak a tanulók felé, hogy az iskolák klímáján ez már a belépéskor érezhető volt. Az az elfogadás, az a nyugalom, ők maguk nagyon röviden úgy fogalmazzák, hogy hogy no stress, semmi stressz.
Jaj, ideális állapot. Erre nagyon vágyakozunk.
Igen.
Mennyi órát tanulnak ott a tanulók? Én azt gondolom, hogy Magyarországon mindenre mi nagyon szívesen vállalkoznánk, de ugye magam is pedagógus vagyok, és te is, tehát tudjuk azt, hogy hihetetlen mennyiségű órát, terhet kell vinni, és egészen egyszerűen emellett bármilyen módszere nagyon nehezen megvalósítható a no stressz, tehát hogy pihenten elfogadóan álljunk hozzá. Tehát milyen körülmények, paraméterek segítik őket, akár anyagilag, akár óra számilag.
Kevesebb órájuk van a gyerekeknek, és ez minden év folyamon igaz, az egészen kicsiktől kezdve a középiskola végéig. A gyereknek is kevesebb órája van, a pedagógusnak is sokkal kevesebb kontaktórája van a gyerekekkel. Hozzá kell tennem ezt, hogy ott is nagyon sokat dolgozik a pedagógus, ott rengeteg órát öl abba, hogy felkészül az óráira, előkészíti azokat a bemutatandó tananyagokat, elektronikus anyagokat, ami utána majd az órai jelenlétét megkönnyíti. Amellett, hogy kevesebb az órájuk a gyerekeknek, még azt is el kell mondanom, hogy a házi feladatuk is kevesebb.
Ideális.
Érdekes dolog, hogy a magyar pedagógus szeretne mindent megvalósítani. Mindenki azért küzd, ezt intézményvezetőként tapasztalom, hogy még több óraszámot adjunk neki, még többet legyen a gyerekkel, így mindenki a saját területét bővíti, ezért aztán olyan mennyiségűre duzzad az az óraszám, ami valóban a jól lét képességét már veszélyezteti a tanulók életében.
Ez biztos, hogy így van, és ez általánosan országos probléma. A középiskolák fél négy körül végeznek, akármelyik iskola, akármit is mond, gyakorlatilag ez a tapasztalat. Ott körülbelül mikor fejezik be a tannapjukat a diákok? Ezt tapasztaltátok-e?
Hát ez függ attól, hogy hanyadikos a középiskolás gyerekeknél. Már úgy működik, hogy a gyerek a saját továbbtanulási szándékának, képességének, teherbírásának függvényében maga állítja össze az órarendjét.
Itt fogjuk folytatni a beszélgetést, mert ebben is merőben különbözik, azt gondolom, a magyar módszertől, magyar oktatási módozatoktól, és mindenképpen ebbe az irányba lehet, hogy érdemes lenne nekünk is elmozdulni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszönjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai beszélgetésünket 153 lélekmód magazinunkban Nagy Cirok Lászlónéval, aki intézményfejlesztési tanácsadóként Finnországban járt, illetve Kiskunhalason a Fazekas Mihály Általános Iskola igazgatónője. Ott tartottunk, hogy mesélünk egy kicsit arról, hogy a finn diákoknak ugye egyrészt kevesebb órája van, másrészt maguk választhatnak bizonyos területeken. Ez nagyon-nagyon érdekel engem. Hogy is van ez?
Igen, meglepett minket az, hogy a mi felső oktatásunkhoz hasonlóan ők már a középiskolában lehetőséget adnak a diáknak arra, hogy maga döntsön arról, hogy mit, milyen szinten és milyen óraszámban tanít. Tehát ő maga is felveszi úgy a tárgyakat, ahogyan ő neki arra képességei, céljai, továbbtanulása szándéka szerint szüksége van. Tehát olyan átjárhatóság van még az egyes intézménytípusok között is egy adott korosztálynál, dönthet úgy, hogy mondjuk kiválasztja a matematikát, és olyan magas óraszámban veszi föl, hogy abból majd érettségit tesz, holott ő eredetileg egy szakmatanulásba fogott bele. Tehát rugalmas a rendszer, és megbíznak a döntésében, tehát nem adják meg központilag az óra tervet neki, és ugyanez a bizalom érezhető nem csak a diákok irányában, hanem a pedagógusok irányában is. Sokkal kevésbé szabályozott a tevékenységük. Van egy évelei alkalom, amikor egy fejlesztő csoport leül, elvégzi azt a tanterv adaptációt, amiről ma már korábban beszéltem, az adott év, adott tanuló csoportjára egyeztetnek róla, és ez lesz a tervezés alapja, és nem ellenőrzik léptennyomon őt, az eredmények igazolják.
Ez a bizalom, ez megütötte a fülemet, nem csak azért, mert a rádiónknak a szlogenje a bizalom hangja, hanem ez tényleg egy fantasztikus dolog, hogy megbízunk abban, hogy a diák, illetve a szülője ki fogja tudni választani, hogy neki mi kell és mi nem kell, és a pedagógusban is megbíznak ugyanilyen módon.
Van erre is egy szlogenjük, ők úgy mondják, hogy trust-based, azaz bizalomon alapuló, ahogyan az oktatást irányítják. Meg kell azért őszintén mondani, hogy ez egy hosszú folyamat eredménye, hogy idáig eljutottak. Egyrészt átalakították a pedagógus képzést, mesterképzést kell teljesíteni, tehát az 5 éves egyetemi szintet teljesíteniük kell a pedagógusoknak, ahol nagyon sok olyan ismeretet kapnak, amely a magyar pedagógus képzésnek egyelőre nem eleme, viszont látom a kerekasztal anyagában, hogy fölvetették ezt a kérdést is, és a képzés átalakításában erre is várunk változást, és remélünk változást.
Nagyon reméljük, hogy így is lesz. Amennyire én látom, tehát bizonyos szempontból ugye nálunk is választhatnak 11-12-ben a gyerekek fakultációt, tehát pluszt vehetnek föl, viszont mínuszt nem. Tehát, hogy itt van a probléma szerintem a magyar oktatásban, hogy mi mindig mindent megtartunk, és mindig a tetejére rakunk még valamit, pedig hát ugye tudjuk, hogy az energiánk az egy A4-es lap, amiből ha kiszakítunk darabokat, akkor egyszer csak elfogy. Azt mondtad, hogy látsz erre reményt. Vannak-e konkrét dolgok esetleg? Óraszámcsökkentés, vagy nagyobb választási lehetőség? Lehet-e már látni valamit?
Említettem a kerekasztalanyagát, amelyet megküldenek rendszeresen az intézmények e-mail címére, és látok olyan jeleket, hogy erre lehetőség lesz a pedagógus óraszámával, tanuló óraszámával kapcsolatban egyaránt. A másik, ami a pedagógus ellenőrzéskor és minősítéskor is szempont, hogy hogyan differenciál. És megint csak oda térek vissza, hogy differenciáltan, tehát intézménytől, osztálytól, pedagógus személyiségétől függően változtatni meg azt, ami központilag rákerült arra a tervezési dokumentumra. Valamennyi lehetőségünk most is így van, igen, valóban úgy, ahogyan te mondod, Ági, hogy mindig valami plusz teszünk hozzá. Mi is most zártunk egy tehetségpályázatot, ahova teljesen önkéntesen csatlakoztak a gyerekek. Egy NTP-s tehetségprogram volt a tanéven végighúzódó, 20-22 gyereket mozgattunk benne, diákmediátorokkal együtt, akik azóta a Sziládi meg a Bibó Gimi tanulói, 3-an csatlakoztak ehhez a programhoz, 19 pedig fazekasos. Ők ezt pluszban minden órájuk teljes teljesítése mellett vállalták, és jöttek az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi laboratóriumába, labormunkára vagy Szegedre, tehetségtáborba a kutatásaikat, a méréseiket végezni. Igen, ez plusz. Ezek a tevékenységek nem beszámíthatók.
Hát reméljük, hogy ezek a csodák Magyarországon valóban meg fognak történni, hogy ami jó megmarad, és hogy kapunk mínuszt, tehát kapunk olyan lehetőséget, hogy erre energiákat tudjunk akár a diákok részéről, akár a pedagógusok részéből még többet felszabadítani. Hamarosan erről fogunk beszélgetni, mert ugye említetted, hogy tulajdonképpen azért most is vannak olyan lehetőségeink, amikkel bátrabban élhetnénk, hogy egy kicsit a szabadabb, kreatívabb oktatás felé lépjünk, vagy lépjenek az intézmények. Hallgatóink maradjanak velünk, ötletek fognak elhangozni.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Nagy Cirok Lászlónéval, a Fazekas Mihály Általános Iskola igazgatónőjével, intézményfejlesztési tanácsadóval. Ha össze akarnám foglalni az elmúlt beszélgetés tapasztalatait, akkor azt mondhatnám, hogy élmény alapú oktatás, kevesebb óra, kisebb leterheltség, nagyobb eredmény, több élvezet. Ezekről beszélgetünk. És hogy a magyar törvények, a NAT, illetve a kerettantervek lépéseket tesznek e felé, de nagyon sok múlik a konkrét megvalósításon, ahogyan Magdi mesélted nekünk, hogy a finneknél ezt rendszeresen művelik, hogy az adott évre, adott tanulócsoportra lebontják és élvezhetővé teszik a tantervet. Ti magatok nagyon sok ilyen módszert alkalmaztok a Fazekas Mihály Általános Iskolában. Mesélj nekünk, hiszen ezek eredményesek és élvezetesek. Adj nekünk ötleteket.
Környékünkben itt Kiskunhalason a pályázati múltjuknak és tapasztalataiknak köszönhetően alkalmaznak iskolák nagyon sok olyan módszert, ami a gyerekeknek élményt is jelent. A témahetektől, a projekteken keresztül, a pályázatok nyújtotta lehetőségekig. Én magam, mivel tanítok is fizikát, elég sok olyan kis projektet valósítok meg, rövidebbet, hosszabbat, amely valamilyen módon tartalmában kapcsolódik a tananyaghoz, de nem mindenkire vonatkozik. Ki a saját érdeklődésének megfelelő területen kapcsolódik be. Most éppen ebben a tanévben 10 ilyen kis projektünk futott. Érdekeségként megemlítem, hogy úgy el tudnak mélyedni azok a gyerekek, akik valamelyiket kiválasztják, hogy utána a hétköznapjaik is erről szólnak. Például oda voltak Határtalanul programon, és amikor a Sóbányában meghallották a visszhangot, akkor azonnal eszükbe jutott, hogy a hanggal kapcsolatos projektünkhöz készítenek róla egy felvételt, amit aztán szoftverrel itthon elemezni fogunk. Ezek a kis projektek olyan eredményeket is hoztak, amelyek, meg kell mondjam, hogy a korábbi tanévekhez képest is, hát nagyon súlyos eredmények.
Itt a hangfelvételnél eszembe jutott, hogy én is egyre többször tapasztalom azt, hogy a diákok szeretik és vágyják azt, hogy az adott tanulás, vagy ami történik velük, azt megértsék, hogy szoros legyen az összekötés a tanult anyag és az valódi életük között. Ez egyébként egy nagy ideám, hogy régen a faluban csak azt tanították, hogy az ős közösségekben, amire szükségük volt, és a mai gyerekek, mivel nagyon sok információhoz hozzáérnek, és nagyon aktívak, sokkal jobban vágynak erre, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. Tehát említetted az eredményeket, mesélj
igen,
nekünk.
Gyakorlatban alkalmazható tudás. Ez az, ami az érdeklődésüket jobban fölkelti, és az ő saját személyes életükben alkalmazható tudás. Most itt a projektek között egy elég nagyot meg kell említenem. Ebben az ügyben voltak már benne gyerekek, itt a Halas Rádióban említették az Energy Factory pályázatot, ahol az ország 11 legjobb csoportja közé jutottunk, és júniusban lesz Budapesten az országos döntő. Ez egy olyan projekt, amiben ötletbőrzéket tartunk, és benne van közel 30 gyerek. Nagyon szeretik azt, hogy ők ötletelnek. Az ötleteiket papírra vetik, képpel illusztrálják, működési elvet leírnak hozzá. Tehát valóban úgy van, ahogy mondod, ha az érdeklődésével is találkozik az az anyag, megértés szinten tud vele foglalkozni, kellő segítséget is kap hozzá, és kellő önállóságot és szabadságot, akkor ezzel sokkal jobb eredményt lehet elérni.
Az első részben beszélgettünk arról, hogy az óraszám. Ugye itt említetted, hogy ezek a projektek, hogy rajzolnak, ezek mindig több időt igényelnek. Esetleg hogyan lehet ezt órákba belopni?
Igen, az iskola jogi környezete nem szab gátat azelőtt, amit a finneknél is tapasztaltam, hogy a 45 perces órától el lehet térni. Csak ez oktatásszervezési szempontból nehézséget ad az iskola vezetésnek, tehát át kell gondolni, hogy hogyan lehet illeszteni az egyes tanulócsoportokat. Másrészt pedig ritkán van ez jelen a magyar pedagógiai kultúrában, hogy nem 45 perc az óra, hanem mondjuk 75 vagy 90 perc. Bizonyos esetekben élünk azzal, hogy dupla órát tartunk, vagy pedig ilyen rövidebb kis időkre összeülünk a gyerekekkel.
Ez nagyon tetszik nekem, már csak azért is, mert éppen a Szilárdiban is, ahol tanítok, ugyanezen gondolkodunk a jövő évben, hogy tulajdonképpen ezek nem kőbevésett dolgok, hogy 45 perc, főleg akkor ugye 7 tantárgy, este 7 tantárgyra készülünk, hanem lehet ezt blokkosítani, úgyhogy nagyon bizakodunk benne, hogy egy jó megoldást fogunk mi is találni, hiszen az ilyen projekt élmény az soha nem cseng le 40-45 perc alatt, hanem a poszter, annak a megrajzolása, a mobiltelefonon utána keresés, ez mindig több idő. Említetted, hogy nagyon súlyos, szép eredmények születtek.
Igen, valószínűleg ezekhez az eredményekhez az eddig elmondottakon kívül hozzá kapcsolódik az is, hogy nem csak egy tantárgyra koncentrálunk, hanem többfajta területen igyekszünk a fejlesztést elvégezni. Mondjuk induljunk ki továbbra is a fizikából. Ha egy témát a tanuló feldolgozhatja azt nem csak feladat megoldás vagy kísérlet formájában, hanem feldolgozhatja úgy is, hogy egy esszét ír. És mindjárt megérkeztünk a szövegértés, szövegalkotás képesség terület fejlesztéséhez. Ezen a területen most izgalmas napokat élünk, mert 28-án lesz az eredményhirdetése a kutatódiákok pályázat beadott anyagainak, és két tanítványom érintett benne, egyikük még csak hetedikes, először indul egy ilyenen, másikuk pedig azóta középiskolás. Egyébként már megélte a sikert, mert vele voltunk márciusban a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében átvenni egy országos kutatódiák pályázat által elnyert első helyezését. Verép Sándorról beszélek, aki a madarak tájékozódásából egy olyan szintű anyaggal érte el ezt az óriási elismerést, amely nem csak országos első helyezet lett, hanem még egy külön díjat is kapott a megfogalmazására és a stílusára.
Hát gratulálunk neki is, és a felkészítőjének is, aki te voltál. Azt gondolom, hogy kulcsfontosságú ma, hogy ezeket a változásokat végrehajtsuk, hogy ne veszítsük el a diákok tanulásba vetett bizalmát, élvezetét, és hogy igazán értelmiségi, boldog embereket tudjunk nevelni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, további sikereket és örömöket kívánok a munkádban.
Köszönöm, viszont kívánom.